Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehet, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek nem, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Mindjárt fogok inni egy kis vizet, és jobban leszek. Az jutott eszembe, hogy akinek az Úr megadja, hogy lesz hangja, az beszél. Akinek nem adja, az nem. De mindjárt visszatér a hangom. Megvárom. Látjátok, a Szentlélek gazdagsága, tűz is, víz is. Nem rossz ez. Elnézést, akkor tehát úgy kezdeném ezt a mai beszédet, hogy itt vannak a tanítványok, azt mondja a Szentíró, félelmükben zárva tartották az ajtót. Arról szeretnék beszélni, hogy mi az, ami félelmet kelthet bennünk, ami miatt bezárjuk az ajtókat, be lehet zárni a szívünknek az ajtaját, bezárhatjuk az egyház kapuit, bezárkózhatunk nagyon sok mindenben, és ez a fajta bezárkózás és elzárkózottság, és másoknak vagy másnak a kizárása, ez megnehezíti azt, hogy megtörténjék, amiről Jézus beszélt ott 2000 évvel ezelőtt, hogy vegyétek a Szent Lelket, és éljetek vele, és használjátok mások javára, és engedjétek meg, hogy a Szent Lélek használjon benneteket mások javára. Erről szeretnék tehát beszélni, hogy a mai evangélium szempontjából nézve, mi az, amit elmondhatunk, hogy hogyan tudjuk a félelemtől bezáródott szívünket, vagy az egyháznak a kapuit, vagy mindent, ami abroncsként ránk feszül, úgy megnyitni, ahogyan az a Szentléleknek a tervében szerepelhet. És az első rögtön így szól, hogy miért is zárkóznak be a tanítványok. Mi az, ami miatt az ajtót csukva tartják, és aggódnak és félnek ott a szó szoros értelmében? Hát pontosan tudjuk, hogy mi. Hogy Jézus után velük is majd valami hasonló történik. Ezt úgy fordíthatnánk le a mi világunkra: félnek attól, hogy mások mit fognak csinálni. Félnek attól, hogy másoknak mi lesz majd a véleményük róluk, hogy ők is olyanok-e, mint Jézus. Félnek attól, hogy mások majd mit mondanak róluk, hogy másoknak mi a véleménye róluk, hogy mások hogyan látják őket, hogy másoknak milyen érzéseik támadnak majd velük kapcsolatban. Egy mondatba összefoglalva, tanítványok zárva tartják az ajtót, azért, mert túlságosan is erős, és eleven, és beborítja, és beszűkít őket az, hogy mások majd, és akkor itt folytathatjuk a mondatot, hogy mi van a másokkal. És ezzel szemben Jézus azt mondja, tulajdonképpen azáltal is, hogy megjelenik, hogy mi lenne, ha nem azzal foglalkoznátok, hogy mások mit gondolnak, mit éreznek, mi a véleményük, mit csinálnak, mi a szándékuk, mi a tervük, és a többi. Hanem képesek lennétek tudni azt, hogy mi van veletek, hogy mi van bennetek, hogy kik is vagytok ti. És ebből a szempontból, de érdekes, hogy a Szentíró említ három dolgot, az egyik, ahogyan Jézus megjelent köztük, öröm töltötte el őket. Azután Jézus azt mondja, békesség nektek. És végül a küldetésben azt mondja, akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot nyer, kaptok ehhez erőt és képességet. De nagy dolog, amikor nem csak az tudatosul bennünk, hogy mások hogy látnak, és mit gondolnak, és mi lesz majd ennek a következménye, és akkor majd, hanem azt, hogy van örömöm az Isten jelenléte miatt. Hogy Jézus azt mondja nekem, hogy akár mit is élsz meg, békesség neked. Az én békém veled van. És azután pedig, hogy adok neked erőt, és ez is, de elgondolkodtató, hát mondhatják erre a tanítványok, hát de most mit kezdjek azzal az erővel, amivel meg lehet bocsájtani, attól félek, hogy bántani fognak, hogy majd bajom esik, hogy ki majd milyen szemmel néz rám, és hogy Jézus tulajdonképpen már egy lépéssel előrébb jár, és azt mondja, hát ez mind meg fog történni. Hát kár is ezen félni, mert tulajdonképpen az egész természetes, hogy majd valakinek nem fog tetszeni az, hogy keresztény vagy, hogy te így élsz, vagy ezt mondod, vagy ezt csinálod, hát ez természetes, hogy így lesz. Ezért az erőt nem arra adom, hogy mindezt kivéthessétek, hát akkor nem fogtok semmit se csinálni. Akkor is meg lesz mások véleménye rólunk. Tehát ha nem csinálunk semmit, azt akkor se tudjuk elkerülni. Ezért Jézus lép egyet előre, és azt mondja, a megbocsájtás erejét adom nektek. Vagyis nem történhet veletek olyan, amit ne tudnátok megbocsájtani. És ennek az ereje nálatok van. És amikor meg tudtok bocsájtani másoknak, akkor ezzel még teljesebbé válik a küldetés. Az a küldetés, ami abból fakad, hogy ti tudjátok, hogy kik vagytok, és hogy mit éltek most meg, az öröm, a békesség és az erő. És ez nem hatástalanítja a félelmet, nem mondja azt, hogy akkor a félelem az irreális volna, nem, a félelem reális. Hát ki ne félne attól, hogy valaki bántja őt, vagy valaki majd rosszat mond rá, vagy éppenséggel majd ártani tud, hát ezek reális félelmek. Csak az a kérdés, hogy a félelem bekebelez, vagy ott tudok-e maradni annál, hogy öröm a jelenlét miatt, és azt mondja Jézus békesség, és ad nekem erőt. A második gondolat így szól, mitől is félhetünk, de például attól félhetünk, hogyha túlságosan belebonyolódunk a világba, egészen el is vesztjük magunkat. Hát már nem is nagyon lehet majd megkülönböztetni, ki a keresztény, ki nem. Éppenséggel ennek is sok realitása van. Minél inkább azt mondjuk, hogy mi párbeszédet folytatunk, és szóválunk másokkal, és mi is olyan emberek vagyunk, mint bárki más, egyszer csak ténylegesen, reálisan fölmerülhet a kérdés. Most mondd meg, miben különbözöl te más valakitől? Mi az a specialitás, ami napnál is fényesebben ragyog és mutatja, hogy te Isten embere vagy? Hogy te is, hogy beleszürkültél bele a nagy masszába, olyan vagy, mint bárki más? Hát mi a te különbséged? Miben mutatkozik meg, hogy te Krisztus tanítványa vagy? Ez a félelem is reális, hogy ténylegesen el tudunk veszni a sokaságban. És már mi magunk se látjuk, hogy mi is az a valódi különbség. Igen ám, de itt mi az, ami bennünket megóvhat ettől? Nagyon egyszerű, hogy Jézus, amikor a zárt ajtókon keresztül megjelenik, azt mondja, én küldetést adok nektek. Ezért mi bármikor bent vagyunk, most mondjuk így az egyszerűség kedvére a világban, nem egyszerűen csak bent vagyunk a világban, hanem egy küldetéssel együtt vagyunk bent. És ez a küldetés mindig is nagyon világosan megmutatja nekünk, hogy hogyan érdemes bent lennünk a kapcsolatainkban, a világban, a viszonyainkban és mindenféle helyzetben. Éppen a küldetés tárja föl számunkra világosan, hogy mi az, ami miatt nem elveszünk a világban, nem beleszürkülünk a világba, vagy belesötétedünk, nem mintha a világot akarnám szídni, mert csodás ez a világ, de hogy mi az, éppen az a specialitásunk, amitől keresztények vagyunk. Elég a küldetésünkben lenni. És akkor valaki a küldetésében van, akkor ez őt megóvja attól, hogy beleszürküljön, belesibuljon, belelaposodjon, és a többi. Aztán a következő, mitől félünk? Meg lehet a fordítottja is. Attól félünk, ha nem megyünk bele eléggé a világba, jó dolgokról lemaradunk. Hát hiszen a világ elég szép. Na, nagyon értékes a világ. Hát csoda szép ez a világ. Hát a Teremtő Isten teremtette, így mondjuk, a teremtett világ. Nem akarunk nagyon különbözni. Nem, éppenséggel mindent szeretnénk mi is, ami a világban gyönyörű. Ezért éppenséggel én nem attól félek, hogy elzárkózunk. Nem, éppen a másik a probléma. Az a probléma, hogy... valamiből kimaradok. Nem akarok semmi jóból kimaradni. Ez a világ nagyon gyönyörű. Én azt mind szeretném. Mi az, ami segít bennünket ebben a félelmünkben? Ez jut eszembe, hogy egyszer egy atya azt mondja, hát nehezen tudom elképzelni, hogy a só egyszer csak azt mondja, jaj, de undorodok a tésztától. Vagy a kovász azt mondja, jaj, tészta. Vagy a fény azt mondja, hogy undorodom a sötéttől. Éppenséggel, de nagy dolog az, hogy megélhetjük azt éppen a tésztával kapcsolatban sóként és kovászként, és a sötéttel összefüggésben fényként, hogy kik és mik is vagyunk, és ebben mi a gyönyörű? Az, hogy egyszer csak ráébredhetünk arra, hogy nem csak a világ adhat nekünk gyönyörű dolgokat, hogy mi is adhatunk valamit a világnak. És éppenséggel, ha van valaki, vagy valami, ami, és aki nagyon várja, hogy mi odaadjuk azt, ami nálunk van, azt most nagyon egyszerűen mondhatjuk így, hogy a világ, vagy az embertársaink, hogy van itt valami, és mi magunk váltunk valakivé, akire nagyon nagy szükség van ebben a világban, hogy mi tudunk, és értünk, és megláttunk valamit, amire nagy szüksége van a többieknek. Kimondhatatlanul nagy szüksége. Aztán a következő, mitől félhetünk, hogy mi az, amibe bezáródunk, mi az, ami aztán ránk záródik. De az egyház tulajdonképpen mindig átéli annak a kísértését, hogy bezáródjunk a saját múltunkba. És tulajdonképpen mindegy is, hogy valaki azt mondja, hogy hát olyan gyönyörű volt a múlt, ezt kérjük vissza, ezt akarjuk, azt a gyönyörű múltunkat. Jaj, azokat a csodálatos körmeneteket, azt, hogy a reggel az egész falu nekiindult rorátemisére, nem, mi azt a múltat szeretnénk, hogy mindenki első áldozó, és azt a múltat, hol persze a papokat még megbecsülik, na igen, ezt a múltat nagyon szeretnénk, ahol még tudják, hogy mi a rend és a tisztesség. Ebbe teljesen be lehet záródni. Úgyhogy teljesen kikerülünk a jelenből. De közben pedig abba a múltba is be lehet záródni, hogy, és akkor egy élményemet hadd osszam meg veletek, néhány évvel ezelőtt egy helyen összetalálkoztam Törőcsik Marival. És elkezdtünk egymással beszélgetni. És akkor egyszer csak valahogy szó, egyszer csak azt mondja, hogy bennem van, hogy kicsit úgy, hát eleve én elég magas vagyok, ő elég alacsony, és úgy szinte nem is velem beszélt, úgy lehajtott a fejét, és mondja, hát azért ez az egyház, hát tudjátok, szóval én azért egy csomó mindennel nem értek egyet, amit ti csináltatok. Mondtam neki, hogy én se. És akkor, hát igen, de tudod, szóval azok az üldözések, meg a mágiák, meg a minden. És hát én ott álltam, mi mást is tegyek, és akkor egyszer csak úgy fölnézett rám, és azt mondja, de hát ezt miért mondom neked? Jó, hát, és hogy hirtelen valahogy abból a világból, hogy lefelé hajtjuk a fejünket, és mondjuk, hogy ez volt, és az volt, és amaz volt. Tulajdonképpen a múltba akármilyen előjellel döbbenetes módon be lehet záródni. Vagy azért, mert azt mondjuk, hogy gyönyörű volt, vagy azért azt mondjuk, hogy micsoda egy mocskosság volt. És bezáródunk, és nem tudunk a jelenben lenni. És ezért milyen izgalmas az, ahogyan a mai történetben ott az apostolokkal itt és most történik valami. Hogy itt és most érik meg az örömöt, és itt és most kapják a küldetést, és itt és most töltheti el őket az erő, és itt és most hallják azt, hogy békesség veletek. Nem csak a múltba tudunk bezáródni, teljesen mindegy, hogy milyen előjellel, hanem be tudunk záródni a jövőbe is. Akármilyen furcsa, de hát látunk sokakat, olyan értelemben bezárja őket a jövő, hogy hát nem szép világ vár ránk, na, magunk között szólva. Az egész világ a katasztrófa felé halad. Minden nap látjuk a jeleit. Minden nap. Ez szörnyű. Ugye szörnyű? Bent van a Szentírásban is, vége lesz a világnak. Ez szörnyű. Hogy lenne az embernek öröme itt? Minek örüljünk? Annak, hogy minden tönkre megy? Hogy az emberiség megy a pusztulás felé? Ennek nem lehet örülni. Bezáródhatunk a jövőnek ebben az egészen sötét képzeletébe. Vannak mások azonban, akik nem egy sötét jövőbe záródnak bele keresztény emberként, kizárva sokszor a Szentléleknek az inspirációit, bezárulnak egy rózsaszín jövőbe. Azt mondják, ó nem, ha vár az üdvösség, az örök élet. És akkor mások még bólogatnak hozzá, és azt mondják, hát az egyház 2000 év óta van, nem lesz itt probléma gyerekek. Nem, hát hova kéne izgulnunk? Nézzétek meg, mennyi minden történt a Földön, mi vagyunk. Na, pokol kapui erőt nem vesznek rajtunk, így lesz ez, amíg világ a világ. Ezt nevezem naív biztonságérzetnek, de azt is mondhatnám, hogy vakmerő bizakodás. Mind a két szót szívesen illetném erre a dologra. Naív biztonságérzet, vagy vakmerő bizakodás. És ezzel szemben Jézus megint csak, amikor küldetést ad, nem azt mondja, hogy gyerekek, nyugi. Ha meghaltok is, a ti sorsotok el van rendezve. Na, úgyhogy tulajdonképpen nem is kell már semmit csinálni, mert a lényeg az üdvösség. Hanem azt mondja, menjetek el az egész világra, és nem is folytatom. De föltennék egy költői kérdést, hogy mi jut nektek rögtön elsőre eszetekbe arról, hogy a Szentléleknek az ajándékai. Mire vágytok ti, mikor halljátok ezt, hogy a Szentlélek ajándékai? Azt gyanítom, hogy a legtöbben, akár még most is, valami olyasmit gondolunk, hát a Szentlélek ajándékai, hát legyen egy kis öröm, ugye, csak egy pícia, nem vagyok mohó. Egy kis boldogság, egy kis béke, egy kis harmónia, hát az ilyen kis egészség is jól lenne. Hát, hogy úgy a Szentlélek ajándékait úgy szépen össze tudnám gyűjteni, és akkor uram, hát talán a mai napon még ez lehetséges is volna. És tudjátok, hogy ezek, amikre úgy tekintünk, hogy jaj, hát ezeket úgy szeretném, mint ajándékokat, hogy ezek a Szentlélek gyümölcsei. Nem ezek az ajándékai, ezek a gyümölcsei. Mert a Szentlélek ajándéka például az, hogy erősség, igaz jámborság, tanács és tudomány, értelem és bölcsesség. Hát ezek a Szentlélek ajándékai. Vagyis, amikor bezáródunk a jövőbe, valami idealizált jövőbe, vagy valami démonizált jövőbe, de nagy dolog tudunk azt, ezt a kettőt. Krisztus föltámadt a halálból. Ez már biztos. Ezért mi a jövő felől nézhetjük az életünket. Másfelől pedig egészen biztosak lehetünk abban, hogy Isten számtalan ajándékot ad, aminek a gyümölcsei általunk teremnek meg. És nélkülünk nem teremnek meg. Ezért van az, hogy a Szentlélek nem gyümölcsöket ad, hanem ajándékokat. És amikor mi ajándékként tudjuk venni és fogadni mindazt, ami a Szentlélektől van, és azzal élünk, abból érik meg a Szentlélek gyümölcse.